Kol Yisrael, az izraeli rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5764 Ádár hó 4-e, a polgári naptár szerint 2004. február 26-a csütörtök van 19 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom! Híradásunk tartalmából. Támadás Ereznél. Egy izraeli katona életét vesztette a támadókkal folytatott harcban. Zavargások Bidunál. A tüntetők a biztonsági védőkerítés építését próbálták akadályozni. Két palesztin életét vesztette, több mint 20 sebesült. Simon Peres, a munkapárt vezetője, Kairóban tárgyal. A híreink után a heti szakaszt hallhatják. A mai híreket szerkesztette és a mikrofonnál Vázsonyi Ágnes. Támadás Ereznél. Ma reggel fél hétkor kalasnyikov géppisztolyokkal és kézigránátokkal felfegyverkezett palesztinok behatoltak az ipartelepre és tüzet nyitottak a gyanúzzajra elősiető izraeli katonákra. A tűzharcban életét vesztette Amir Zimmerman, 25 éves törzsőrmester. Bajtársai végeztek a támadókkal, akik, mint nem sokkal később kiderült, a Yasser Arafat vezette Fatah katonai szárnyához tartoztak, az Al-Aqsa mártírbrigádok nevében követték el a támadást. Céljuk a helyzet normalizálódásnak megakadályozása volt. Az erezi átkelőpontnál több ezer palesztin munkás jár be naponta Izraelbe dolgozni. Sokuknak az erezi ipartele biztosítja a megélhetést. A támadás következtében zárlatot rendeltek el a körzetben, palesztin munkások ezreit fordították vissza. Az erezi átkelőpontnál egy hónappal ezelőtt végrehajtott öngyilkos merénylet után szigorítottak a biztonsági intézkedéseken. Izraeli biztonsági források hírül adták, hogy értesüléseik voltak palesztin támadási tervről mostanában az egyik Gáza és Izrael közti átkelőpont ellen. Zavargások Bidunál. A Jeruzsálemtől nyugatra fekvő arab falunál palesztin tüntetők izraeli szélsőbalos szimpatizánsaikkal együtt megpróbálták akadályozni a biztonsági védőkerítés építési munkálatait. A munkásokat biztosító izraeli biztonsági erők könygáz, füstbomba és gumilövedékek segítségével verték vissza a tüntetőket. Az összetűzésben két palesztin életét vesztette, több mint 20-an megsebesültek a gumilövedékektől. A palesztinok állítása szerint a katonák éles lövedékeket is használtak, ennek tudható be a két haláleset. Izraeli biztonsági források visszautasítják a vádat, mondván csak a demonstrációk feloszlatására használatos bevett eszközöket alkalmazták, éles lövedékeket nem. Tűzpárbaj Ramallában, a Mukáta körzetében, egy izraeli őrjárat és palesztin rendőrök közt. Ugyancsak Ramallah körzetében egy palesztin életét vesztette, miután molotov koktél dobott az izraeli katonákra. Az izraeli hadsereg különleges egységei tegnapi ramallai akcióik során összesen mintegy 37 millió sékelnyi összeget foglaltak le a ramallai bankokban, amely jó részt Hezbollah forrásokból származik a palesztin terrorszervezetek tevékenységének finanszírozására. Izraeli biztonsági források beszámoltak róla, hogy egy-egy terrortámadásra akár 50 ezer sékelt is folyósítanak, és minden egyes izraeli életének kioltásáért több száz dolláros vérdíjat fizetnek ki a gyilkosoknak. Az izraeli legfelsőbb bíróság elutasította a petíciókat, amelyeket zsidó telepesek nyújtottak be három illegálisan létrehozott zsidó telep bontási határozata ellen. A Jordán folyó nyugati partján található három illegális zsidó telepet a hadsereg végzése értelmében fel fogják számolni. A végzést a korábbi gyakorlata megfelelően kormányhatározat előzte meg. A kormány utasította a hadsereget, hogy intézkedjenek az illegális telepek lebontása érdekében. A telepesek a hadsereg bontási végzése ellen felleveztek a legfelsőbb bírósághoz, azonban hiába kérvényüket elutasították. Simon Peres, az ellenzéki munkapárt vezetője, ma Kairóban megbeszéléseket folytatott Hosni Mubarak egyiptomi elnökkel. A tárgyalásokról Peres pozitívan nyilatkozott. A felek az izraeli-palesztin békefolyamat előremozdításának témakörében folytattak megbeszéléseket. Simon Peres útjára elkísérte a munkapárt több vezető személyisége, köztük Amram Mitzna és Binyamin Ben Eliezer. Petíciót kezdeményeznek Budapesten az öngyilkos merényletek ellen. A címzettek az ENSZ és a világ kormányainak vezetői. A szöveg a következő. Mi alulírottak beadványjal fordulunk az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez, a Biztonsági Tanácshoz és a világ kormányainak vezetőihöz, hogy csatlakozzanak az Amnesty International és a Human Rights Watch szervezetekhez, kijelentve, hogy a civil lakosság ellen elkövetett gyilkos és öngyilkos bombamerényletek és terrorcselekmények az emberiség ellen elkövetett háborús bűnök. Ragaszkodunk továbbá ahhoz, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete, a Biztonsági Tanács és a világ kormányainak vezetői jelentsék ki. A gyermekek öngyilkos merénylőkké nevelése, az alapvető emberi jogok és a Genfi Egyezmény megsértése, valamint háborús bűn. Azt kérjük, hogy az érintett politikai, állami, katonai és vallási szervezeteket, vezetőiket és támogatóikat a nemzetközi jog teljes szigorával ítélje el a Hágai Nemzetközi Bíróság. Szilárdan hiszünk abban, hogyha ezeknek a népirtó háborús bűnöknek vége szakad, a népeknek nem lesz szüksége a terrorizmus elleni védekező tevékenység folytatására. Ha ez megtörténik, tárgyalásokkal és civilizált konfliktuskezeléssel nagyobb esélye lesz a világnak a békére. A beadvány aláírói szilárdan hiszik, hogy a Közel-Kelet és más térségek konfliktusait diplomáciai és politikai eszközökkel, tárgyalásokon keresztül kell és lehet megoldani, de amikor a terroristák a civil lakosság ellen intéznek támadásokat, nem marad más hátra, mint a védekezés szolgáló intézkedések megtétele. Akik aláírásukkal csatlakozni akarnak a fent említett petícióhoz, a következő címen tehetik meg. www.petició.hu. Tehát ez az internetes címük. És most hallgassák meg a heti szakaszt.
Heti szakasz neve Truma. A magyarázat címe a Miskán és kellékei. Heti szakaszunkkal kezdetét veszi a pusztában hordozható szentély a Miskán építésének története. Bár a Tórában később olvassuk, valójában az aranyborjú imádása megelőzte ezt. Bebizonyosodott, hogy a népnek látható valamire volt szüksége, hogy imádhassa a láthatatlant. Ezért volt szükség a pusztai szentélye. Az aranyborjú felállításakor a nép megvált ékszereitől a bálvány javára. Ezúttal a szentély felépítésére adakoztak, túlteljesítvén a szükségeset. Így szól az írás. Szedjetek felajánlásokat mindenkitől, ki szíve szerint adakozzék nekem. Nem véletlen, hogy a múlt heti szombatot a Skalim szombatjának nevezzük, amikor egy külön fejezetet olvastunk a fél sekel megváltásáról, ami a népszámlálást helyettesítette. A szentély nem volt Isten lakhelye, miként a bálványimádó népeknél az isteneket ábrázoló szobrok. Így szól az írás. Építsetek nekem szentét, és köztük lakozom. Nem a szentélyben, hanem az őt imádó emberek bensőjében. A szentély szimbólum csupán. Isten szelleme Izrael fiainak lelkében lakozik majd, ha cselekedeteikkel arra méltók lesznek. A mára rendelt prófétai szakasz, Haftará, Salamon király szentélyének építéséről szól. A szakasz befejező mondatai így hangzanak. Ez a ház, amit építesz, ha törvényeim szerint élsz, és parancsolataimat megtartod, akkor Izrael fiai közt lakozom, és nem hagyom el népemet, Izraelt. Mind a pusztai szentélyben, mind Salamon király templomában a legbelsőbb rész volt a szentek szentélye. Ott voltak elhelyezve a kőtáblák a 10 parancsolattal a prigyládában. Ennek tetején két aranyból öntött szárnyas cherub, vagyis angyal díszelget. Ide csak a főpap mehetett be, egyszer az évben, Jom Kipur napján. Ő fejezte ki a nép bűnbánatát, és ő könyörgött az égi bocsánatért és segítségért. A második szentély idején már templomok is voltak, és az áldozatok mellett az előírt imák is jelentették az Isten tiszteletet. A szentély pusztulása után már csak templomok jelentették a vallási kultuszt, mind a mai napig. De miként a szentélyek idején is Isten nem lakozott bennük, úgy ma sem lakhelye a legfelsőbbnek a templom. A héber nyelv nem nevezi a templomot Isten házának, hanem a gyülekezet háza névvel illetik. Az előírt minnyán, vagyis 10 felnőtt keretében ott fordul a zsidó ember Istenhez, ki az egész mindenséget tölti be. Nem a templom képviseli a szentséget, hanem a benne imádkozók megfelelő viselkedése a mindennapi életben. A heti szakasz felsorolja a pusztai szentély méreteit, a benne lévő szenttárgyakat, függönyöket. Legrészletesebben írja le a színaranyból készült menorát. Becalél művészete egy tömb aranyból kalapálta ki a hatágú világító testet, melyet aranyvirágok és kelyhek díszítettek. Bennük olívaolajba mártott kanócok égtek, jobbról is, balról is, a közép felé irányítva lángjukat. A menóra azóta is a zsidó nép szimbóluma lett hosszú történelme során. Fizikai értelemben az éj sötétségét világította meg a szentélyben. Szimbolikusan jelentette a hit világosságát, a monoteizmus fényét a különféle bálványistenek sötétségében. Érdekes megemlíteni a Midrás véleményét, miért kellett a hat lángnak jobbról is, balról is a közép felé fordulniak. Rasi így szól, hogy ne mondják, Istennek van szüksége a világosságra. Ugyanakkor szimbolizálhatja a lángoknak és az irányításuknak a közép felé mai, modern gondolatokat is. A hat láng a hat világrész zsidóságát jelenti. A közép, Izrael, Jeruzsálemet. A hat világrész közepe, szíve, Jeruzsálem, Izrael állama. Talán arra is int a menor a szimbóluma, hogy az összes irányzatok Izraelben, a Galutban végül is a közép felé tekintenek, vagyis a torabeli hagyományok őseink öröksége felé. A zsidó nép nem maradt volna fenn, ha nem lett volna hite az ősi hagyományban, mely nem csak fenntartotta a zsidó népet, hanem visszavezette őt az ősi hagyományos országba, Eretz Izraelba. Végül is arra is intenek minket a menóra lángjai, hogy csak az egység biztosítja a zsidó nép fennmaradását. A hat láng mind a menóra közepe felé irányult, és így egységben világítottak. A három jobb láng nem ment jobbra, a három bal láng nem ment balra, mind a közép felé irányultak. Menorát nem egyedül a jobboldali vagy a baloldali lángok tették világító testé, hanem a középre irányuló összes lángok adták a fényt az éj sötétségében. A menora Izrael államának címere lett. Lángjai az ősi hitre és a mindenkori egységre intenek. Egy tömb aranyból készült, jelképezve, hogy az egész zsidó nép is egy közös forrásból jött létre, a zsidó hit évezredes hagyományából.
És végül az időjárás jelentés. Marad az évszakhoz képest meleg idő holnap és az egész hétvégén. A hőmérsékleti értékek holnap a fővárosban Jeruzsálemben 12 és 22, a földközi tenger partján fekvő Tel Avivban és Hajfán 13 és 25, a Negev sivatagbeli Bersiván 12 és 17, és a Vöröstenger melletti Élaton 15 és 31 Celsius fok közt lesz. Kedves hallgatóink, önök a Kol Yisrael, az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből. Mai adásunk végén búcsúzunk, jó estét kívánunk minden kedves hallgatónak. Shalom ve'erev tov, Mirushalayim.